Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi atyánk, hogy itt lehetünk nagy hétben, és készülődhetünk halálodnak és feltámadásodnak emlékünnepére. Köszönjük, hogy belegondolhatunk a nagy hét eseményeibe, és kérhetünk arra, hogy szóljál hozzánk ma este is, és te készíts bennünket valóban halálod emlékére is, és emlékünnepére is, és feltámadásod emlékünnepére is. Add, hogy a szívünket be tudja tölteni az az indulat, amiről ez az ének is szól, az előtted való alázatnak, bűnbánatnak az indulata. Hadd tudjunk kegyelmet kérni magunknak bűnös emberként, és hadd tudjunk örvendezni a kegyelemnek, amire oly drága árat fizettél. Hadd készüljünk nem csak az ünnepre, hanem az úrvacsorosztásokra is, a veled való találkozásra. Kérünk, hogy áld meg, szenteld meg ma este együttlétünket is, és te szólj hozzánk, áldott megváltónk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Lukács evangéliumának 19. részéből. A 19. rész 41. versétől a 44. versig. Tehát Lukács evangélium a 19. rész 41-től 44-ig. És amikor közeledett, látván a várost, sírt azon, mondván, bárcsak megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek reád napok, mikor te ellenségeid körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Kedves testvérek, azt mondottam vasárnap, hogy az Úr Jézust kísérjük a Via Dolorosa, most a Via Dolorosa tágabb értelemben fogva föl. Az első állomás, ahol megálltunk vele, az Bétfagé volt, ahonnan Szamárhátra ülve bevonult Jeruzsálembe. Ezután, a bevonulás után visszatért Betániába, ahogy Márk evangéliumában olvassuk, de a következő napon újra elindult Jeruzsálembe, és itt olvassuk, hogy miután felért az olajfák hegyének a tetejére, majd a nyugati oldalán elkezdett újra leszállni, Jeruzsálem felé haladni. Szóval ott fönt elébe tárult a főváros. És akkor Jézusról azt olvassuk, hogy megállt, és elkezdett sírni. Ez a második állomás, ami megállunk most Jézusunk mellett, amikor sír Jeruzsálem felett. Eléggé megrendítő ez a kép. Jézus máskor is sírt Lázár sírja előtt is, de itt most Jeruzsálem előtt sír, Jeruzsálem fölött sír. Azért, hogy erről az eseményről megemlékezzenek, keresztjén eleink a helyre mindig kegyelettel gondoltak, és oda valamikor a bizánci időkben, ez azt jelenti, hogy 450-től körülbelül az 1453-ig tart a bizánci idő, tehát olyan közel 1000 éves időszak ez, valamikor ez alatt az idő alatt hát megszereztek ott egy földterületet a keresztjének, és építettek oda egy kis bizánci kápolnát. Aztán az idők, ahogy mentek, és viharos idők voltak ezek, ez az első kápolna, ez eltűnt, csak az omladékai maradtak. Viszont aztán ferencesek megint 1955-ben megtalálni vélték ezt a helyet, találtak ott ugyanis régi romokat, alapokat, és egy bizánci korból származó mozaikot is, és gondolták, hogy ez lehetett az ősi kápolna, és akkor oda építettek most 1955-ben egy újabb kápolnát, ami magába foglalja a régi kápolnának is a maradványait. Olyan ez az új kápolna, amit építettek, mintha egy nagy könycsepp lenne. Ezt a templomot, ha meglátogatjuk, akkor feltűnik nekünk, hogy ellentétben az összes régi kápolnákkal, amik mind kelet felé néznek, ez nem kelet felé néz, hanem nyugat felé, vagyis Jeruzsálem felé. Itt, ha bemegyünk ebbe a templomba, akkor egy nagy ablak tárul elénk, amin ha keresztül nézünk, akkor ott látjuk Jeruzsálem városát. És ez az ablak, ez a templomnak a szentélyében van, katolikus templom, ott a szentély van, az oltár van ott. Olyan, mintha Jeruzsálem lenne az oltárkép. Szóval lehetséges, hogy Jézus errefelé jött, valószínű, hogy errefelé jött, és itt állt meg ő is. A mai látogató is megáll, ránéz a városra, nagyon jól lehet látni mindent. És hát ezen a helyen Jézus elkezdett sírni. És elgondolkoztam ezen, hogy miért sírt Jézus. Hát részben elmondta, úgyhogy kitalálhatjuk, de azért érdekeljen bennünket egy kicsit jobban, hogy miért is sért Jézus Jeruzsálem felett. Hogyha valaki az ember mellett mondjuk úgy elkezd sírni ma is, akkor ha van bennünk egy kis emberi érzés, azért meg szoktuk kérdezni a másikat, hogy ugyan már miért sírsz. Mondd már el, ha lehet. Hát kérdezzük meg az ígét, hogy Jézus ugyan miért sírt, ha már sírt. Kifejezetten ezt mondja az írás, hogy könnyekbe tört ki. Tehát nem csak úgy valami szivárgott a szeméből, hanem sírt. Ha az ígét nézzük, akkor az első válasz, amit erre kapunk, az, hogy Jeruzsálem pusztulása miatt sírt. Ez egyféle prófétai sírás volt, mert Jézus előre tudta, hogy Jeruzsálemmel mi fog történni 70-ben. Tudnélik, hogy eljönnek a római seregek, és lerombolják a várost. Tulajdonképpen így is történt. Titus seregei jöttek, és hosszas ostrom után, ami borzasztó körülményeket okozott a város lakosságába, de Titus seregei a város gyakorlatilag hát lerombolták. A templomot is lerombolták, kőkövön nem maradt, ahogy Jézus megmondta előre, kőkövön nem maradt, bár Titus kifejezett parancsa ellenére történt a templomnak az elpusztítása. Többször is fölírja Flavius Josephus, hogy többször is parancsba adta, hogy a templomot meg kell védeni, nem szabad elpusztítani, mert ha az ott megmarad, az a római birodalomnak is az éke, de a katonái annyira dühösek voltak a zsidókra, hogy egyszerűen nem lehetett nekik parancsolni, tehát egy pusztítási vágy vett rajtuk előtt, és mindent, ami az útjukba került, elpusztítottak. Nem oltották a tüzet, sőt, fokozták a tüzet, és tehát Jézus látta ezeket a lángokat, előre látta. És mivel szerette az ő népét, szerette a várost is, amihez vasárnap elmondtam, hogy mennyi szállal is kötődött, hát éppen csak a felszínt karcoltuk, de 1000 szállal kötődött Jézus Jeruzsálemhez. Szóval ez fájt neki, hogy a népét és ezt a várost is ilyen sors fogja érni. Egy csodálatos dolog jut eszünkbe, tudnélik Jeremiás próféta szavai. Jeremiás szoktuk úgy emlegetni, hogy ő a síró próféta az Ószövetségben, és ez valóban igaz, mert ő volt az első, aki Jeruzsálem fölött tulajdonképpen sírt, akiről ezt olvassuk. Azt mondja Jeremiás könyve 13. részében, a 17. versben, hogy dicsőítsétek az Urat, a ti isteneteket, mielőtt sötétséget szerezne, mielőtt megütitek lábaitokat a sötét hegyekbe, mert világosságot vártok, és halál árnyékává változtatja azt, és sűrű homályá fordítja. Ha pedig nem hallgatjátok meg ezt, mondja a próféta. Sírni fog lelkem a rejtek helyeken, a ti kevésségetek miatt, és zokogva zokog, szemem könnyeket hullat, mert az Úr népe fogságba vitetik. Jeremiás könyve 14. részében. A nép pedig, menekők profétálnak, mondja az Úr, ott hever majd Jeruzsálem utcáin éhség és fegymer miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket, feleségeiket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom rájuk gonoszságukat. Azért e szavakat mondjad nekik, mondja az Úr Jeremiásnak. Szemeim könnyeket hullatnak éjjel és nappal, és nem szűnnek meg, mert nagy rontása rontatott meg a szűz az én népemnek leánya, igen fájdalmas vereséggel. És Jeremiás sírt. És ugyanazért sírt, amiért később Jézus sírt. Mert ő is azt látta, hogy Isten szól az ő népéhez, de a népéről lepereg az Isten beszéde. Ha édesgeti őket, az se kell nekik, ha fenyegeti őket, azzal se törődnek. Maradnak a makacs, hitetlen útjaikon, istentelenségükbe, bálványimádásukba. És mondja Isten, akkor jön a babiloni sereg. És akkor irgalmatlanul le fogják rombolni ezt a várost, elvisznek minden kézzelfoghatót, a népet kardélre hányják, ezrével viszik a deportáltakat, és alig lesznek, akik majd visszatérnek a babiloni fogságból. Hát ezt Jeremiás tudta, és nem tudta ezt könnyek nélkül elmondani a népének. És Jézus most ugyanezt látta, hogy a zsidó nép itt van, szól hozzájuk, beszél velük, tanítja őket, hívja őket, fenyegeti őket, bármit mond, lepereg róluk, nem törődnek vele. Mennek tovább a maguk feje útján, a maguk esze után. És Jézus látja, hogy már jön a római hadsereg. És ebből az ő szeretett népéből, meg ebből a szeretett városból, nem 70 évnyi pusztulás lesz, hanem sok száz évnyi pusztulás. És nem marad itt kőkövön, nem csak, hogy a város megy tönkre, hanem a zsidó népnek a nemzeti léte is tulajdonképpen megszűnik. Hát Jézusnak ez fájt. Neki fájt a népének ez a sorsa, ami várta őket, és amiről ők semmit nem tudtak. Fájt, és ezért sírt. És úgy gondolkoztam ezen, hogy nekem mennyire, mit jelent nekem az én magyar hazám, magyar népem, amelyik hallja már az igét, nem tudom mióta, de olyan, amilyen. És ezért előbb-utóbb fog érni az Isten ítélete. Eszembe jutnak emberek is, akik hallgatják az Isten igéjét, nem történik semmi az életükben, mennek tovább, mintha mi se történne. Most nekünk is lehet, hogy sírni kellene, ha valamennyire van bennünk emberi érzés, mert az Isten ítéletét azt mi ismerjük, rettenetes dolog az Isten ítélő kezébe esni. Pont az Úr Jézus mutatja meg a keresztjén, hogy milyen, amikor egy ember Isten ítélő kezébe esik a bűn miatt. Az a poklot jelenti. Csak annyira érzéketlenek tudunk lenni a hitetlen emberek iránt, hogy nem is sajnáljuk őket. Ah, menjenek, lehet még kár öröm van bennünk. De Jézus nem erre tanít minket. Na, ez az első dolog talán, amit így megfontolhatunk, hogy az Úr Jézus sírt, mert látta a pusztulást, ami a népére következik, és ez egyáltalán nem töltötte el se kár örömmel, se semmilyen örömmel. Ez mélységesen megrázta és fölforgatta az ő érzelem világát, az ő lelkét. Mi fogja érni az én népemet? Azért, mert hitetlen. És itt vagyok már a másik pontnál. Azért sírt, mert Jeruzsálem hitetlen volt. Hitetlen volt. Mármint, hogy az Úr iránt, az Isten iránt. Jeremiáshoz visszatérek, mert annyira mély párhuzam van közte és Jézus között, hogy nem tehetjük, hogy nem vesszük őt figyelembe. Szóval Jeremiás is azt látta, hogy az Isten népe hitetlen. Ott van az Úr, aki szövetséget kötött velük, aki szereti őket, aki áldotta őket, aki védte, vezette őket, és erre a népe hátat fordított Istennek, mindenféle bálványokat kezdett el imádni. Azok szerint éltek. A környező népek istentelen erkölcsi divatjait követték. A proféták szavait lepergették magukról. Ha hívták őket megtérésre, semmi. Ha fenyegették őket, semmi. Ha ígértek nekik valamit, az is semmi. Hidege hagyta őket. Hidege hagyta a déli országrész lakóit az, hogy nem sokkal azelőtt az északi országrészük már gyakorlatilag megsemmisült. 10 törzs eltűnt a történelemnek a süllyesztőjében, mert ugyanazt csinálták, amit ők. De most ők is ugyanazt csinálták, amit Isten hiába beszélt az ő szövetséges népének, azok megelégedve önmagukkal megmakacsolták magukat, megátalkodtak és kitartottak a hitetlenségükbe. És az ítélet vihara lecsapott reájuk a hitetlenségük miatt. És Jézus mit látott? Hát ugyanezt, ahogy mondtam. Ő látta ezt, hogy itt Isten eljön én általam, én bennem az ő népéhez. Már nem is arról van szó, hogy egy prófétát küld a népéhez, hanem eljön ő maga a népéhez. És beszélek nekik, intem őket, fenyegetem őket, buzdítom, bátorítom őket mindenféle jó ígéretekkel, hogy térjenek meg, higgyenek meg, higgyenek bennem, és kövessenek engem, és bejutnak az Isten országába, és semmi. A fülük botját nem mozdították. Azt, hogy ő lenne a messiás, hát néhány ember igen, de azért a nagy többség, meg a nép elitje, az semmi. És tudta Jézus, hogy ez a hitetlenségük, ez oda fog torkollani pár nap múlva, hiszen már nagy héten vagyunk. Tudta, hogy oda fog torkollani, hogy nagy pénteken őt keresztre fogják feszíteni. Kiküldik a városon kívül, azt főszögeztetik a rómaiakkal őt egy fára, keresztfára. Mint valami gyalázatos bűnözőt, utolsó gonosztevőt. És ezzel meg fogják pecsételni majd a szomorú sorsukat. Hitetlenségük végső bizonyítékát adják. Ezt testvérek, Jézusnak a szívében ott élhetett, ott élt. Ő látta a népének ezt a hitetlenségét jobban, mint hogy én látom, vagy mi látjuk egyébként. Mert ő a szíveknek a vizsgálója, és ő nem szorult rá arra, hogy bárki bizonyságot tegyen arról, hogy mi lakik az ember szívű. Ő látja ezt, látta ezt ott is. És tudta, hogy Jeruzsálem békessége oda van. Nincs többé békesség, mert nincs békesség a hitetleneknek. Annak idején ugye ez talán még azért is tragikus, testvérek, mert Jeruzsálemnek a nevében a két szó kombinálódik, a Jireh szó és a Sálem szó. És ugye amikor Ábrahám megáldoztott volna Izsákot, akkor ugye Isten megállított őt és adott neki egy másik áldozatot, és akkor azt mondta Ábrahám, hogy ez Jahve Jireh, az Úr hegyén a gondviselés, így fordítja le Károli. A Sálem pedig onnan ered, hogy ugye Ábrahám találkozott ott Melkisédekkel, egy alkalommal Sálem királyával. Békességnek nevezte, valószínűleg Melkisédek volt a névadója Jeruzsálemnek, a későbbi Jeruzsálemnek. És akkor valahogy ez a két név, ugyanott esett a két esemény, Izsákot is ott áldozta, a Melkisédekkel is ott találkozott, és akkor a két eseményben előkerülő nevek, a Sálem és a Jireh az alagy kombinálódott, és így lett az Jeruzsálem. És ez azt jelenti, hogy Isten engedi a békességét látni. Isten engedi az ő békességét látni. Így fordítják a zsidó értelmezők is. Tehát amikor ránézett Jézus a Jeruzsálem városa, akkor látta, hogy hát ez a város nem lát többé békességet. Az a neve, de nem fog többet békességet látni. Miért? Miért nem lát? Az egyik oka, miért nem lát, azt mondja Jézus, hogy azért, mert nem ismerték fel azt, ami a békességüket szolgálta volna. nem ismerted fel, ami a te békességedet szól. Bár csak felismerted volna, mondja Jézus, mert ez az ő szíve vágya lett volna, hogy Jeruzsálem népe, a zsidó nép, amit az a város reprezentál, felismerje azt, ami a békességét szolgáló döntés vagy elhatározás lett volna. Sőt, felismerje azt a valakit, aki a békességé érdekében jött oda, magát Jézust, és hozzátért volna, bűnbánattal az ő követésébe állt volna. De a város nem ismerte fel. Nem ismerte fel, hogy mi szolgálja a békét. Ez, testvérek, egy olyan megdöbbentő dolog, hogy valaki nem ismeri fel, hogy mi szolgálja az én javamat. Az én békességemet. Ugye itt a békesség a Héberben az jelent mindenféle áldott dolgot. Az örök életet is magába foglalja. A harmóniát jelenti, a boldogságot, a teljességet. És mondja, hát nem ismerte föl, ami a békességét szolgálná. Engem, meg amit én hoztam, meg azt a jó döntést, hogy mellém kéne állni, és a hitetlenségüket megtagadni. Nem ismerték föl, a hitetlenséget választották. Hát milyen nagy pillanat, testvérek, az életünkben, amikor fölbukkan előttünk Jézus. Most magunkra gondoljunk egy kicsit. Hát az az életünknek a sorsdöntő pillanat, amikor Jézussal találkozunk, amikor ő hirdeti nekünk az evangéliumot, amikor halljuk, hogy meghalt értünk, hogy föltámadta a halálból, hogy hív minket, hogy gyer, kövess engem, hagyd el az önigazult, egoista életedet, hagyd el a bűneidet, bánd meg azokat, tedd le, és kezdjél szent életet, tiszta életet élni. Hát ezek a legnagyobb pillanatai az életünknek. Ha itt megragadjuk Krisztust, mert felismerjük benne az eszünkkel, felismerjük, hogy ő a mi békességünket szolgálja, és ha megtérünk, az szolgálja a mi teljes boldogságunkat, békességünket, üdvösségünket, akkor jó van. Jézus erre vágyik, hogy ismerjük már fel, bár csak megismer, vajha. Mert ha nem ismered föl, akkor nincs békességed soha, se a földön, se a halálba, se örökré. Nincs békesség a hitetleneknek. A hívőknek van. És itt ezzel Jézus, testvérek, óriási súlyt helyez az embernek a felelősségére. És ez egy nagyon, bárcsak felismerted volna, te, mondja Jeruzsálemnek, a zsidóknak. Ez a te dolgod lett volna, hogy felismerd, van eszed, föl tudnád ismerni, hogy mi szolgálja a te javadat, a te békességedet, harmóniádat. De nem ismerted föl, rosszul döntöttél. Nekünk is ugyanígy nagy felelősség van a vállunkon, testvérek. Ami Jézus evangéliumát halljuk, az ő drága igéivel szembesülünk, és érezzük, hogy igényt tart a szívünkre, az életünkre, testünkre, lelkünkre, egész valunkra, akkor föl kéne ismerni, hogy mekkora felelősség van most rajtam, hogy azt választom-e, amit ő hoz, mellé állok-e, vagy nem. És ha nem állok mellé, akkor nem okolhatok mást azért, hogy ez így történt. Az az én felelősségem, hogy felismerem-e, ami az én békességemet, és aki az én békességemet szolgálja, és mellé állok-e, megtagadva a hitetlenségemet, vagy nem. Ezen nem változtat az, amit Jézus egyébként ennek a mondatnak a második felében mond, bár csak felismerted volna mostani napodon, ami a békédet szolgálja, de most elrejtettek a te szemeid elől. Érezzük itt, testvérek, a két mondat közötti iszonyú feszültséget, amit legszívesebben feloldanánk valahogy. Mert hogyha elrejtettek a te szemeid elől, akkor hogy tudnád fölismerni? Akkor, és egyáltalán ki rejtett el a te szemeid elől, hogy mi lenne most a jó, a te békességedet szolgáló döntés és választás? Hát Isten rejtett el előlük. De ez nem menti fel őket, egy pillanatra se. Ezt nem tudjuk feloldani. Ha megpróbáljuk feloldani ezt az iszonyú feszültséget, ami Jézusnak ebben a mondatában van, akkor eltévedünk. Akkor vagy Istent okoljuk minden rosszért, ami a világban történik, vagy az embert fogjuk megisteníteni, oda fogunk jutni. Vagy minden az embertől függ, és Isten nincs is tulajdonképpen, vagy minden Istentől fog, és utána minden rosszért, ami történik, rá fogunk mutogatni. De Jézus nem engedi meg. Direkt hagyja ebben a mondatban ezt a borzasztó feszültséget, hogy érezzük, hogy azért mindent Isten irányít. Ezt is, hogy a zsidók ott és akkor így döntöttek. De ez nem menti fel a zsidókat egy pillanatra se. Mert bárcsak felismerted volna te, ami a te békességedet és üdvösségedet szolgálja. Minden esetre, ha mi fölismertük már Jézust, a megváltónkat, testvérek, és azt, hogy őt kell választanunk, és a hitetlenségtől el kell fordulni, akkor ezt tudjuk, hogy kinek köszönhető. Ez ő neki köszönhető, nem nekünk. Mert Isten nem rejtette el a mi szemünk elől, hogy mi szolgálja mi békességünket, hanem valahogy megvilágosította a mi sötét elménket, hogy megértsük, hogy Jézusra szükségünk van ahhoz, hogy itt a földön és örökre harmóniába kerülhessünk. Békességünk legyen. De mégis föl kell szólítanom nekem titeket, nektek a gyerekeiteket, unokáitokat, egymást, önmagatokat, hogy ha elétek áll Jézus, és hozza a kegyelmet, hozza az örök életet, hozza az üdvösséget, akkor válasszátok őt, és hagyjátok a hitetlenséget, bízzátok rá magatokat. Ez az első, amit Jézus mond, hogy bárcsak felismerted volna mostani napodon a te, de most elrejtettek a szemeid elő, és te rosszul döntöttél. Elutasítottál engem. De van a könnyező Jézusnak egy másik megjegyzése is, amiben még érdemes itt belemélyülnünk egy kicsit. Mert azt is mondja nekik, hogy nem ismerted fel a te meglátogatásodnak idejét. Nem ismerted fel a meglátogatásodnak idejét. Megint ez az ismerés, felismerés, ugyanez a szó. Úgy látszik, nagyon fontos felismerni azt, ami a békességemet szolgálja, vagy felismerni a meglátogatás pillanatát. Nem ismertitek fel a meglátogatásotok idejét, mondja nekik Jézus. Milyen nagy dolog ez, testvérek, hogy az Ótestamentumban olvassuk ezt a kifejezést sokszor. A meglátogatás ideje. Ez az időpont, az a kegyelmi időpont tulajdonképpen, amikor Isten meglátogat egy embert. Az Ószövetségben van egy nagy pillanat, amikor Isten meglátogatja Ábrahámékat. Ez nagy pillanat. És Ábrahám, úgy látszik a szöveget, ha olvassuk, hogy felismerte, hogy ki a látogató. Hogy őt most az Isten látogatja meg. Ugyanis amikor meglátja őket, és oda mennek hozzá, a földig meghajolt. Ezt olvasom. Arca leborult a földre a nagy Ábrahám az idegenek előtt, akiket addig életében nem látott, hárman voltak. Földig meghajtotta magát, és így szólította meg a szóvivőt, Adonai, jó uram, ezt mondja neki, jó uram. Vagy Kyriosra fordították később a Szeptuagintába a zsidók. Ha kedves vagyok előtted, kérlek, ne menj tovább. Ha kedves vagyok előtted, ne menj tovább, jöjj, maradj velem. Fölismerte a meglátogatás idejét. És Isten ott marad vele, és aztán egy csodálatos ígéretet ad, amin Sárot röhörészik a háttérbe, megadja nekik az ígéretet, hogy jön egy gyermek, Izsák. És aztán utána néhány óra elteltéve, miután jót ettek, ittak, Ábrahám tusakodni kezd ezzel a valakivel, Sodomáért és Gomoráért. Ez egy nagyon minősített időszak, amikor Isten meglátog, és Jézushoz térve, hogy az Ószövetséget egy kicsit most hagyjuk. Hát Jézus földre születését úgy mutatja be az egész Újszövetség, mint a zsidó nép, de az egész emberiség isteni meglátogatását. Hogy mondja? Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Eljött az óra, és meglátogatta Isten az ő népét és az ő teremtmény világát. Voltak, akik fölismerték, hogy Jézusban az Isten látogat meg bennünket. Jézus föltámasztotta a naini ifjút, és akkor a nép reagál, azt mondják, az Isten meglátogatta az ő népét. Ezt mondják. Mert most ez, hogy valakit visszahoz a halálból, nem engedi eltemetni, nem föltámasztja, ő nem egy ember, ő nem egy proféta. Ő az Isten. Meglátogatta Isten az ő népét. Igen, Isten Jézusban meglátogatta az ő népét, és nem úgy jött, hogy valami éjeli rablóként, hogy kifossza a népét, hanem úgy jött, mint egy nagy király, aki tele van ajándékokkal, és a népének adta az ajándékait. Ajándékozta őket minden testi, lelki jóval. Luther mondja, hogy a meglátogatás héber nyelven azt jelenti, hogy Isten jön, kopog és hozza az összes kincseit. Ezt jelenti a meglátogatás. Nem azt, hogy ő akar tőled még több pénzt és egyéb javakat kapni, nem azt, hogy el akarja venni tőled a mezőidet, a szántóidat, hanem ő akar neked, nekem, nekünk, szegény koldusoknak, mondja, akik foglyai vagyunk a bűnnek, halálnak, sátánnak és sok egyébnek, kegyes meglátogatása idején ajándékozni örök békességet. Hát jó mondta. Ő látogat, nem mi látogatjuk meg őt, ő látogat meg minket. Ő jön hozzánk. Erre utalít Jézus vissza, hogy bár csak a te látogatásod idejét ismerted volna fel, amikor bennem idejött hozzád a te Istened, és szólt hozzád, és hívott téged, és intett téged, de neked nem kellett, lepergetted magadról. Nem ismerted föl, hogy ki látogat meg. Nem borultál le előttem, mint Ábrahám leborult előttem a sátor bejáratánál. Hát sír Jézus emiatt, testvérek. Sír, hogy nem ismerted fel, ami a békességedre. Nem ismerted fel a te meglátogatásod idejét, pedig mekkora esélyed lett volna most. Mert nem azért jöttem, hogy kifosszalak, hanem hogy megajándékozzalak. Erre te, hát sír emiatt Jézus, testvérek, mint hogy azon is sír, amikor minket is meglátogat, és nem ismerjük föl. Pedig meglátogat, itt a templomban meglátogat, vagy otthon olvassuk az igét, meglátogat bennünket. Van, amikor egy ember alakjába látogat meg, van, amikor egy esemény történik velünk, vagy betegség, vagy én nem tudom, valami nagy szerencse ér bennünket. Van, látogat bennünket, és fölismerjük, hogy az Isten látogatott meg engem most. És akkor nincs más, mint leborulni előtte, imádni őt. Odaadni a szívünket, mindenünket neki, nem? Ha felismerjük. Ezzel a meglátogatással az a probléma, testvérek, hogy van a Bibliában egy másik vonulata is ennek a dolognak, amikor tudnilik a meglátogatás nem kegyelmes, hanem ítéletes. Jézus nem sokkal ezek után, a dolgok után még egyszer meglátogatta az ő népét 70-be. Akkor is meglátogatta őket. A kis lángocska, ami a hideg szíveket nem melegítette fel, pusztító tűzvészé vált. Akik az áldást megvetették, megtapasztalták az átkot. Isten szeretetteljes látogatása átváltozott pusztító látogatássá. Ez is meglátogatás. Amit aztán fölismer az ember, vagy nem ismeri föl azt se, hogy akkor is az Isten látogatott meg engem, mert lehet, hogy azt se ismeri föl. Az ítéletes látogatást. Hát felismerem én, felismered te, felismerjük mi, ha mi való a békességünkre. Felismerem, mikor van a meglátogatás ide, amikor az Úr Jézus különösen is közel jön hozzá. És engem egy nyomorult, szegény, semmi nélkül való embert, egy bűnfogját, egy halálnak kiszolgáltatott embert, föl akar karolni, meg akar tisztítani, örök élettel akar ajándékozni. Fölismerem én ezt? Adja meg, hogy fölismerjük. Izrael nem ismerte föl. És Jézus emiatt sír fölöttük. Sír, mert látja a pusztulást, és sír a hitetlenségük miatt. És a harmadik dolog, hogy sír Jézus a szeretet miatt. Azt gondoltam, hogy ezek az olajfák hegyi könnyek, testvérek, ezek valahogy az ő szeretetének a könnyei is tanúsítják, hogy mennyire fontos volt neki Jeruzsálem, illetve az általa képviselt zsidó nép. Mennyire szerette őket. Nem volt benne semmi sértődöttség a népe iránt. Nem érezzük ezt. Nem gyűlölte meg őket. Nem volt kár örömben, ahogy mondtam az elején. Még a keresztfáján is érettük imádkozott a későbbiekbe. Mindig szerette őket. Szeretettel fordult mindegyik tagja, az még azokhoz is, akik gonoszok voltak vele. és minél jobban szerette őket, annál fájóbb lehetett neki az a reakció, amit tapasztalt. Ez az ellenkezés, ez a dacos makacság, ez az elutasítás. De amikor ezt tették, mondom, nem bosszút esküdött, nem átkozódott, nem gyűlölködött, hanem sír miattuk. És ez igazolja, hogy tényleg szereti őket. Tényleg szereti őket. Mert ha elkezdett volna átkozódni, meg gyűlölködni, meg bosszút esküdni, meg fenyegetőzni, akkor azt mondja az ember, hogy hát nem biztos, hogy szerette őket igazán őszintén. De így azt kell mondjuk, hogy szerette őket. Tényleg szerette őket. A könnyei igazolják. Igazolja az is, amikor azt mondta, hogy bár csak felismerted volna. Ez is a szeretetéről tanúskodik. A hitetlenség, a bűn fáj neki, amit a népe tanúsít. Ez is a szeretetét igazolja. De ez is, hogy itt könnyezik. Én most az Úr Jézusnak egy korábbi beszédéből veszek elő egy részletet, ami ugyanezt igazolja. És itt visszakapcsolnék egy kicsit a templomhoz, a Dominus Flevit kápolnához, ahhoz a olajfák hegyén álló könycsepp alakú templomhoz. Mert ott a szentélyben van egy oltár, ugye katolikus templom, és ahogy az oltár az emberek felé néz, azon az oldalán van egy kép. Azt tettem rá erre a papírra is, amit kaptatok. És egy mozaik kép van ott, ami köré oda van írva egy igehely. Azt mondja, hogy hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképp a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit, és te nem akartad. Ezt Jézus nem akkor mondta, ezt korábban mondta egy beszélgetés során, de mégis olyan szépen kifejezi ez a kép az ő népe iránti érzéseit. Hogy ilyen voltam hozzátok. Ilyen volt, mint a kotlós a csirkéihez, kis csirkéihez. Ugye? Ahogy tollait felborzolja, a leereszti egy kicsit a szárnyát, és akkor úgy kotyorászik. És kotyog, és ők hívogatja a piciket, mert vagy esti nyugalom ideje jön, vagy délutáni alvás ideje, vagy veszedelem kering a magasban, és szeretné ott óvni, védeni őket a szárnyai alatt. Olyan az ember, hát nem, a kotlós nem ember, de mégis érzi az ember azt a gondoskodást, ami benne van a kis csibéi iránt. Hát mennyivel inkább Isten fiába, Jézusba, ott volt ez az óvó, védő szeretet. És ez teljesen isteni dolog, isteni tulajdonság, hiszen Ézsaiás prófétánál olvassuk, hogy mint rebdeső madarak, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazva megszabadítja, kímélvén megmenti. Hát ez az Isten jött el Jézusban, és kotyogott ott a népének, hogy gyertek már a szárnyam alá, mert szeretlek titeket, védeni akarlak titeket a veszedelemtől, és a biztonságba akarlak helyezni titeket. Ott kotyogott közöttük 3 éven keresztül, csodákat tett közöttük, szeretetét érzékeltette emberek százaival, akiket testileg gyógyított, akiket lelkileg gyógyított. Bizonyította, hogy nem akar mást, csak megmenteni, megvédeni, biztonságba helyezni, üdvözíteni. Voltak, akiket meggyőzött a kotlós, de voltak, akiket nem. Elzárkóztak tőle, pedig szerette őket. Hát olyan csodálatos testvérek, hogy nekünk ilyen Jézusunk van egyébként. Tehát, hogy addig kotyog nekünk is, amíg majd csak oda bújunk a szárnyai alá. Ha ott vagyunk, akkor már jó, mert akkor biztonságban érezzük magunkat. Ott jó meleg van, nem fagyunk meg a hidegbe, nem vagyunk kiszolgáltatva az őveknek, meg karvajoknak, meg egyéb jószándékú madaraknak, meg egyáltalán. Védelem alatt vagyunk, biztonságban vagyunk, nem is csak, hogy egyedül, hanem még többen is együtt. Mert több kis csirke szokott beférni egy kotlós alá. Nem is tudom, hogy férnek ott el annyian. Mindig csodálkoztam rajta. És olyan jó, hogy nekünk ilyen szerető Jézusunknak, akinek van, akinek fáj, hogyha mi elhesegetjük. Ezzel biztos, hogy végképp megpecsételjük a magunk sorsát is, mint ahogy a zsidók is megpecsételték. Nem akartak a kotló szárnyaira bújni, jöttek a rómaiak, levadázták őket egyenként. Odáig jutottak, hogy a halottakat már se tudták temetni, dobálták ki a falon. Rómaiaknak legyen valami. Hát Jézus könnyeitől indultam, és itt is fejezzük be. A Dominus Levit, az Úr sírt, ezt jelenti magyarul kápolnánál, a Via Dolorózánk második állomásánál, itt fejezzük be. Olyan szép ez a kápolna, testvérek, egyébként, ha úgy bemegy az ember, nem szoktam így azt mondani, hogy nekem tetszik egy katolikus templom, de ott nem nagyon érzem, hogy ez katolikus templom lenne. Az ember ott áll, néz ki az ablakon, és ha kinézünk az ablakon, úgy nagyjából középen, akkor nem látunk más, mint a Szent Sír templomot Jeruzsálembe. Tehát azt a helyet, az egy két kupolájú templom, a kisebb kupola az a Golgota fölött van, a nagyobb kupola az üres sír feltételezett helye fölé magasodik, úgy nevezik a Szent Sír templom. Eszünkbe juttatja, hogy Jézus mennyire szerette a népét, meg bennünket is. Hogy meghalt értünk, de feltámadott a megváltásunkért. Hogyha nézzük ennek az ablaknak, ilyen félköríves ablak, ilyen íves ablak, a felső ívén kis napocskák vannak, közöttük ilyen kis életfa motivumok vannak, és a napocskákból ilyen sugarak jönnek az ablaknak a fókusza felé, és ott egy olyan nyitott kapu van a közepén, egy nagy nyitott kapu, és az emlékeztet minket Jézusnak az üres sírjára, a feltámadására. Ez alatt van egy dísztelen felület, amiben pedig egy kereszt van. A kettő között van egy csík, tehát az üres sírt jelképező ajtó, és az alatta lévő kereszt között van egy csík, ahol ilyen tövis keresztet szimbolizáló kép van végig. A tövis koszorúzott Jézus, aki ott volt a keresztfán. Szóval ott a háttérben ott a Golgota, meg az üres sír, itt is itt van az ablakon az üres sír, meg itt van a Golgota keresztje is, a megkoronázott Jézussal. Hát olyan szép ez, hogy egy ilyen Jézusunk van, aki könnyeket hullat azokért, akik elutasítják őt, miközben az életét is odaadta aztán, nem csak a könnyeit, hanem az életét is odaadta, és feltámadt, hogy el ne veszünk, hanem életünk legyen. Hát békesség lehet köztünk és az Isten között. Hát talán azzal fejezem be, hogy milyen jó lenne, ha az Úrnak nem kellene fölöttem vagy fölöttünk így sírnia. Úgy egyénenként is gondolhatunk erre, meg úgy gyülekezetként is, hogy meg népként is, hogy bárcsak ne kellene fölöttünk sírnia az Úr Jézusnak. Mert látja ő a pusztulásunkat, mert a hitetlenségünket is látja, mert a szeretete visszautasítását is érzi, pedig tényleg szeret minket. A legjobb, hogyha az ember, most bűnbánati hetünk is van, ugye, a legjobb, ha az ember megtanul sírni a saját maga bűnei fölött. Ezt énekeljük itt ebbe az énekbe, amit választottam is. Azért, hogy Jézus ne sírjon fölöttünk, sírjunk mi a magunk bűnei fölött. És mondjuk azt, hogy könyörüljön meg ő rajtunk, és fogadjon el bennünket úgy, ahogy vagyunk. Mert mi nem akarunk olyanok lenni, mint az a zsidó nép, aki nem ismerte föl, ami a békességét szolgálja, és ami a meglátogatás pillanata volt, egy kegyelmes látogatás pillanata. Segítsen minket az Úr, hogy mi fölismerjük, és éljünk ezzel a pillanattal, hogy milyen legyen az igazi békesség. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan csodálatos ez a drága ige, amiben arról tanúskodt, ami arról beszél, hogy te sírtál a te néped pusztulása miatt, mert szeretted őket. Sírtál a hitetlenségük miatt, mert szeretted őket. Sírtál a szeretetlenségük miatt, amivel viszonozták a szeretetedet. Urunk, értjük, érteni véljük a te könnyeidet, a te szomorúságodat. És még remeg a szívünk, ha arra gondolunk, hogy fölöttünk is sírnod kell, mert te minket is jól ismersz, jobban, mint mi magunkat, és egymást. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki igazán ismersz minket, és nem szeretnénk, ha te sírnál fölöttünk. Nem szeretnénk, hogyha könnyezned kellene a mi hitetlenségünk, a mi ítéletünk, a mi szeretetlenségünk miatt. Kérünk, inkább segíts bennünket lelkeddel, hogy magunk könnyezzük meg a magunk nyomorúságát, elveszettségét, bűneinket, hitetlenségünket. Segíts bennünket, hogy igazi bűnbánattal tudjunk előtted megállni, és úgy kérjünk tőled bocsánatot, és úgy adjuk neked a szívünket, életünket. Köszönjük néked, hogy akkor nem sírás van a te szemeidben, nem könnyek vannak a te szemeidben, hanem öröm van, mert öröm van a mennyben, az Isten angyalai előtt is, de Isten szívében is egy megtérő bűnösön. Szeretnénk, ha örülnél rajtunk, egyénenként is, gyülekezetként is, ezért helyet akarunk neked adni, a szívünkben is, a közösségünkben is újra. Légy közöttünk, és áldj meg minket, Urunk. Áldott megváltunk. Köszönjük az üres sírodat, köszönjük néked a Golgota keresztjét, köszönjük a békességet, amit szereztél. Légy áldott, hogy ma este is készítgettél minket. Kérünk, áld meg szívünket, áld meg életünket ezen a héten. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Hirdetem, hogy holnap is ugyanebben az időben tudunk találkozni, a Isten éltet bennünket, tehát holnap este nagy csütörtök van, este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet. Holnap este a Via Dolorosa harmadik állomásához érünk, megint a jeruzsálemi templomba fogunk menni, és megemlékezünk arról, hogy Jézus megtisztította az előcsarnokot, az ott áruló és vásárló kereskedőktől, meg pénzváltóktól. Meglátjuk az ő dicsőségét, és megemlékezünk arról holnap is.